1 Királyok 19, és a kérdés, az Áhítasz kérdése így hangzik, hogy lehet-e a hívő ember depressziós? Lehet-e a hívő ember depressziós? Vagy ha depressziós vagy, akkor lehetsz-e hívő ember? Egy Királyok 19, első verstől olvasom. Amikor Áháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel: úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, ha holnap ilyenkor azt nem teszem veled, ami azokkal történt. Illés erre megijedt, elindult, és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve pedig egy reketje bokorhoz leült alá, és meg akart halni. Ezt mondta: elég most már, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Aztán lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj fel, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és ment annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig így felelt: nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, és engem is halálra keresnek. Az Úr ezt mondta: jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És aztán jön ez az Isten jelenés, nagy szélvihar, eső, tűz, földrengés, és aztán 13. verstől, 12. verstől olvasom tovább: a földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt a tűzben. A tűz után pedig halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palásjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig így felelt: nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, és engem is halálra keresnek. Ekkor azt mondta neki az Úr: menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel Hazáját Arám királyává, azután Jéhút, Nimsi fiát, kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Abél-Mehólái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. 18. vers: de meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Bál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Ismerős történet. Lehet-e a hívő ember depressziós? Nem tudom, megmerjem-e kérdezni, hogy vannak-e közöttünk olyanok, akik már voltak depressziósak? Hívő emberként? Hívő emberként voltunk? Ja. Én is. Hívő emberként. 4,5 év. 4,5 év. Kőkemény depresszió. Nem tudtam, hogy az, hogy a vége felé kezdett derengeni, hogy ja, ezt hívják depressziónak, meg persze nem is nagyon ismertem volna be, hogy én a nagy hívő, én esetek depressziót. Ez kizárt dolog. De ha velünk nem is történt volna meg ez, akkor is itt van Illés története, aki bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy tipikus példája és megtestesítője a depressziós embernek. Illés depresszióba esik. És tudunk más úgynevezett későbbi hithősökről is, akik nagyon komoly depresszióval küzdöttek, például tudunk mondani egyháztörténetből, egy nagy prédikátor. A nagy Spurgeon, egy súlyos tragédia történt az egyik istentiszteletén, többen meghaltak, hát elkiáltották magukat, hogy tűz van a templomban, és elkezdték egymást nagyon tiporni az emberek menekülés közben, és ez annyira megviselte Spurgeont, hogy attól kezdve depresszióval küzdött, ehhez jött hozzá a köszvény, reumatikus tünetei is voltak, és hát ugye testi, lelki gyötrődés az önmagában ez bőven elegendő ahhoz, hogy az ember mély depresszióba essen, és ha jól tudom, akkor Spurgeon nem is nagyon keveredett ki ebből, de talán pont ettől voltak annyira élők és annyira sokakat megérintők az üzenetei, mert szívből beszélt. Neki mindene volt Krisztus, neki mindent jelentett az evangélium. Az volt az egyetlen kapaszkodója. Annyira gyötörte őt a sátán angyala, hogy éjszaka csillagokat látott, olyan iszonyatos fájdalmai voltak, ha megmozdult, ha át akart fordulni egyik oldalra a másikra, hogy azt mondja, hogy leírhatatlan volt ez a fájdalom, amit érzett. És mégis naponta többször prédikált, hatalmas tömegeknek, nem tudom hány nyelvre fordították az igehirdetését, és az ember ott áll, egy hatalmas kérdőjele, hogy most ez mire volt jó? Mire volt jó? Miért hagyta ennyire szenvedni ezt a szegény Spurgeont Isten? Ez az ő titka. És ugye a must is úgy termelődik ki, hogy hatalmas présbe kerül az a szőlő, és csak úgy jön ki belőle a must. Isten bizony néha ilyen kemény élethelyzeteket, betegségeket, hangulati depressziót és egyéb dolgokat is megenged az életünkbe, hogy ez a drága must, ez sokak számára jelentsen áldást és felüdülést. És hát itt jön ugye a képbe az a gondolat, hogy de nem is ez a végállomás, nem ez a világ, ami végső otthonunk, hanem jön az új ég és új föld, ahol majd nem lesz fájdalom, nem lesz keserűség, nem lesz gyötrelem, és állítom, hogy ezek a sötét, mély periódusok, amik a halál árnyékának völgyén megyünk át, ezek által is Isten erre az új világra készít bennünket, hogy felemelje a tekintetünket arra, ami még jön, ami még várat magára, és ami ránk vár arra az új világra, ahol ez a nyomorúság, ez a szenvedés, ez nem lesz többé. No, de nézzük meg azt, hogy mitől esik depresszióba ez az Illés. Istennek ez a derék harcosa. 3,5 évig bújtált, és vérdíj volt kitűzve a fejére, és Isten parancsára ment oda, hová éppen Isten irányította őt, és Isten azt mondja, hogy menj, találkozz Ahábbal, és mondd meg neki, hogy egy nagy összecsapás készülődik. És Isten meg fogja mutatni, hogy ki az igazi Isten. A Baál, akit Izrael népe szolgált, és aki miatt Istentől elfordultak, vagy pedig az élő Isten, Jahve. Ki az igaz Isten? Ez a tétje ezeknek az ószövetségi történeteknek. Az előző fejezetben olvasunk erről az összecsapásról, ahol mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy Jahve az Úr. Ott van Illés egymaga, egyedül, egy emberileg nézve döntő túlerővel szemben, 450 Baál és 400 Asera pap, és ugye borítékolható lenne emberileg az eredmény, a harc kimenetele, és mégis megtörténik a csoda. Tűz száll le az égből Illés imádságára, és az egész nép elismeri, hogy az Úr az Isten, Jahve az Isten. A hangulat a tetőfokára hág, és Illés kihasználja a népnek ezt a hangulatát, és legyilkoltatja ezeket a papokat. És azt gondolhatnánk, hogy a történetnek vége, és boldogan éltek, míg meg nem haltak ezek az izraeliek. És akkor jön egy váratlan fordulat. Illés egy rettenetes hírt kap Jezabeltől, azt mondja neki, úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, ha holnap ilyenkor azt nem teszem veled, ami azokkal történt. És erre azt olvassuk, hogy Illés megijedt, és elfutott, hogy mentse az életét. Miért ijedt meg Illés? Mitől ijedt meg Illés? Mi történt Illéssel? Hát 3,5 évig vérdíj volt kitűzve a fejére, halálos fenyegetettségnek volt kitéve, folyamatosan bujkálnia kellett. Nincs új a nap alatt. Mi az, ami Illést így a padlóra küldi ebben az üzenetben? Szerintem az, hogy Illés azzal szembesül, hogy noha volt egy hatalmas győzelem, igazából a status quo, a helyzet nem változott semmit. Ugye fejétől bűzlik a hal, a vezetők, Ahab, Jezabel, ezek ugyanúgy megáltalkodottan az ő ellenségei maradtak, és ugyanúgy a báltisztelői maradtak. Hiába történt egy ekkora mészárlás, úgy gondolom és úgy érzékelem, hogy valószínűleg Illés azt teszi teljesen padlóra, hogy azt látja, hogy nem változott a helyzet, hogy hiába történt mindaz, ami történt, hiába ez 3,5 év, hiába minden, és ki is mondja ezt, meg is fogalmazza, hogy hiába buzgolkodtam az Úrért, megölték a profétáidat, lerombolták az oltárodat, és engem is halálra keresnek. És ezt kétszer is elmondja. Illés tehát lelkileg, fizikailag kimerült. Illés kimerült. Ki van merülve teljesen? Buzgolkodtam az Úrért, de hiába. Aztán egy másik dolog, ami szintén minket is depresszióba tud küldeni, amit Illés is így mond, hogy egyedül maradtam. Csak én egyedül maradtam meg, és engem is halálra keresnek. Reménytelen a helyzetem. Nincs emberem, nincs jövőm, nincs aki segítsen. Itt vagyok egyedül a gondjaimmal, lelki, fizikai terheimmel, és nincs aki segítsen. Ugye az egyedüllét, ez egy gyilkos ellenség, gyilkos dolog tud lenni, mert az ember úgy érzi, hogy nincs emberem. Aztán figyeljük meg, nagyon érdekes, azt mondja, hogy nem vagyok jobb elődeimnél. Ez a hasonlítgatás. Nem vagyok olyan, mint XY. Ha én is úgy tudnák prédikálni, mint XY, most ilyen nem mondok neveket. Akkor én is érnék valamit, de hát hol vagyok én attól, Uram? Haszontalan vagyok. Nem vagyok én egy jó prédikátor, egy jó szolgálód. Nem vagyok jobb az elődeimnél, vagy a kortársaimnál. Mások sokkal jobban csinálják. Legjobb, ha abba hagyom az egészet. Ha tömören akarnánk összefoglalni azt, hogy mi juttatta Illést a depresszióba, akkor így fogalmazhatnánk, hogy egy torzult valóságlátás. Illés elkezdi azt hinni, amit lát, ahelyett, hogy azt látná, amit hinne, amit hisz. És ez az a fordulópont, amikor elindul az ember a szakadék felé. Hadd mondjak erre egy példát, ami szerintem nagyon jól szemlélteti ezt. Egyik lelkész testvérem, ismerősöm mesélte el ezt, hogy a falujukban volt egy idős néni, nagyon szegény, nagyon sokat nélkülöző, nyomorúságos körülmények között élő néni, de annál inkább égett a szíve a Krisztusért. És ezzel a nénivel egy szörnyű tragédia történt, legalábbis úgy tűnt, első hallásra. Fölrobbant a gázpalack, egy picike kis házban lakott. És az egyik ilyen közfalat teljesen kidöntötte. Az előszoba és a konyha közti közfalat teljesen kidöntötte ez a robbanás. összesereg lett az egész nép, és együtt sírtak a nénivel, próbálták vigasztalni, és nem értették, hogy hogy engedhette meg ezt Isten. Néni tűrt, figyelt, várt, és amikor úgy kicsit elcsitultak már a kedélyek, akkor csak ennyit mondott, hogy ó, drágácskáim, nem tudjátok elképzelni, milyen régóta imádkozom azért, hogy valahogy sikerüljön kibővíteni a konyhámat. Hát milyen jó Istenünk van, nem? Milyen kedves az Úr! Ilyen imádságot meghallgató Istenünk, és mindenki tátott szájjal figyelte, mert ez a néni azt látta, amit hisz. Azt látta, amit... Ugyanazt az eseményt, több ember nézte, és vizsgálta, és látta, és érzékelte, és a hívő gyülekezet, a hívő nép egy óriási tragédiát látott benne. Ez a néni pedig meglátta benne Isten munkáját, Isten csodálatos gondoskodását. Semmi komolyabb baj nem történt, ő se volt otthon. Felrobbant a gázfalack, és a néni meglátta ebben az ima meghallgatást, Isten csodálatos gondoskodását. Azt látod-e, amit hiszel, vagy azt hiszel, amit látsz? Azt hiszed, amit látsz. Hát Illésnél ez volt a baj, hogy azt hitte, amit lát. Mit tesz Isten? Hogyan kezdi el lelki gondozni Illést? Hogyan kezdi el összerakni ezt a szétesés, a teljes szétesés határára került nagy harcosát? Mivel indít? Elteti. Nem kezdi el kioktatni, nem kezd hatalmas nagy teológiai igazságokat közölni vele, hogy Illés, hát nem tudod, hogy ki vagyok én? Hát én vagyok az Úr, eddig is az voltam, ezután is az leszek. Szedd össze magadat! Hát hogy gondolod, hogy így viselkedhet a... Te vagy az Úr profétája. Hát hívő ember, kerülhet ilyen mélypontra? Illés, gondolkozzál már! Mi lehet, hogy szoktunk így lelki gondozni. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy egy hozzánk segítségű forduló embernek az igazságra van szüksége. Az, és mindjárt le is akarjuk nyomni a torkán az igazságot. De nagyon fontos, hogy a Biblia az embert, mint testi, lelki lény kezeli. Az embernek az egységét veszi figyelembe Isten mindig. Mi testi, lelki lények vagyunk. Van egy lelkünk, és van egy testünk. És egymással összefügg az egyik állapota. De összefüggenek ez a két dolog. Tehát ha a lelkünk nincs rendben, akkor az a testünkre is kifoghatni. A testünk nincs rendben. Ha testileg merültünk ki, én is, ha keveset alszom, folyamatosan keveset alszom, azt veszem észre, hogy kezdenek megint visszajönni ezek a depresszív gondolatok. Kezdenek elhatalmasodni rajtam. Egyre türelmetlenebb vagyok. Sokkal jobban irritálnak dolgok. És persze, mondhatjuk azt, hogy hát szedjem össze magamat, meg kapaszkodjak jobban Istenbe. Igen. Na de lehet, hogy csak egyszer arra van szükségem, hogy aludjak. Hogy pihenjem ki magamat. Ugye, és nem kell ez nagy teológia, egyszerűen tudomásul kell vennünk azt, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. A test erőtelen, és amíg ebben a testben élünk, arra addig oda kell figyelnünk a testünkre is. Tehát pihenteti Isten, a fizikai szükségleteiről gondoskodik először. És miután jól megetette, és elaltatta, és kialtatta, akkor elkezdi helyre tenni a gondolkodását. Hogyan? Mi a következő dolog, amit Isten tesz, miután Illés kipihente magát, és telehette magát? Nem. Igen, az is mondhatjuk azt, hogy az is egy fizikai gyakorlat volt, ez a hosszú séta. De előtte elkezdenek beszélgetni. És mit csinál Isten? Mivel ösztönzi a figyelmét?
Beszélget vele,
de hogy beszélget vele? Mit csinál? Mi az az első dolog, amit tesz vele a beszélgetésnek?
Megérintette,
igen, az már volt, az még a olvásnál volt.
Jövőképet ad, van feladat.
Itt van a válasz. Mit csinálsz itt, Illés? Kérdezz. De nagyon fontos, hogy mondd el illést, mit keresel itt? Hogy jutottál ide? Mesélj, mik azok a gondolatok, amik terhelnek téged, amik ebbe a sötét állapotba, öngyilkosság közeli állapotba, vagy halál közeli állapotba juttattak téged. Isten kérdez. Isten kérdez. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Nagyon, nagyon fontos alapel számunkra is, amikor segítségért jön valaki hozzánk, lelki segítségért. Kérdezzük meg, hogy mi bajod? Vagy mit gondolsz, hogy az a bajod? Hogy kerültél ide, Illés? Mit csinálsz itt, Illés? És Illésből árad a panasz, árad a keserűség. Ugyanazt elismétli még egyszer. Buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, de a prófétáidat megöltek, engem is halálra keresnek. Jó. Ahogy még egy picit. Akkor megeteti, fölébred. Mit csinálsz itt, Illés? Buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, prófétáidat megölték, engem is halálra keresnek. Jó, akkor most bemutatkozom neked. Jó, akkor most találkozni fogunk. És csak utána jön ez az Istennel való találkozás. Isten tehát kérdez, engedi, hogy, sőt, biztos, lehetőséget biztosít Illésnek arra, hogy mondja el, hogy mi van benne. Mondja el a keserűséget. Isten elbírja, ami bennünk van, iránta, a körülményeink iránt, mások iránt. Mondjuk el neki, ne féltsük Istent magunktól. Ne féltsük, az a rossz, hogyha bennmarad. Mondjuk el Istennek. Ha ránehezszerünk, ha ráharagszunk, mondjuk el, ő elbírja. Utána kezdi el helyre tenni a gondolkodását. Ugye a római levélben is olvassuk azt, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. És mondhatnánk így is, ez nincs benne a szövegben, én mondom, teszem hozzá kiegészítésként, ugye, hogy senki nem várta Illéstől azt, hogy jobb legyen elődeinél. Ja. Senki nem várta azt Illéstől, hogy jobb legyen, mint a korábbi proféták voltak. Ki mondta ezt, Illés, hogy neked olyannak kell lenni, mint XY? És ez ránk is igaz. Ne hasonlítgass. Nem azt várja el Isten tőled, hogy ugyanúgy teljesítsél, és ugyanúgy prédikál, és ugyanúgy szolgál, és ugyanúgy dolgoz, mint az, akire úgy felnéznek, hogy csak na. Yeah. Isten azt várja el, hogy azon a kevesen, amit rád bízott, azon hű legyél, azt kamatoztasd, és az ő erejével, az ő segítségéhez menni fog. Ne hasonlítsd magadat, mert az egyenes út a depresszióhoz, önmagában is. És mondd még egy dolgot, amivel helyre teszi a torzult valóság látását. Mit mond Isten? Arra kifogására, vagy panaszára Illésnek, hogy egyedül maradtam. Van még 7000 ember. Meghagytam 7000 embert. Illés, nem vagy egyedül, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy jó lett volna, hogyha tudja Illés, hogy vannak még harcostársak. Nem ő egyedül bújkál csak Isten elől, ez azért biztos, hogy jó lett volna, de valamiért így történt. Illésnek hitben kellett járnia, de Isten most elmondja, hogy figyelj, Illés, mellesen megjegyzem, hogy nem vagy egyedül, mert 7000 vagytok még. Még 7000 ember van, aki nem hajtott térdet a Baál előtt, és nem csókolta meg azt. És ez azt is jelenti, hogy nem hiába való a te buzgolkodásod. Isten nem mutatja meg mindig a mi munkánk gyümölcsét. Hányszor történt az velem is, velünk is, hogy úgy mentem haza egy-egy ilyen cigány missziói bevetés után, az egyik faluból, hogy kész, befejeztük. Kell még ide jönni? Van még értelme? Csalódás követett, és azt mondtuk, hogy lehet, hogy Isten lezárja ezt az utat. És Isten azt mondta, hogy nem, te ne a láthatókra nézzél. A gyümölcsöket bízd rám. Hidd el azt, hogy a te munkád nem hiába való az Úrban. Nem hiába való az Úrban. Ő majd learatja a gyümölcsöt annak idején. Ő majd meghozza, megteremteti a gyümölcsöt ott, ahol akarja. Mi feladatunk az, hogy végezzük azt a munkát, legyünk hűek azon, amit Isten ránk bízott. Tehát nem várta senkit Illéstől, hogy jobb legyen elődeinél, és nem maradt egyedül, nem volt egyedül, és nem volt hiába való az ő fáradozása. Isten tehát helyre teszi a gondolkodását. Mi az az alapvetően két gondolatcsoport, ami bennünket meg szokott kísérteni, ami bennünket megpróbál eltántorítani a helyes valóságlátástól. Az első ilyen gondolatcsoport, vagy gondolati minta, az így hangzik, hogy mi lett volna, ha? Nagyon rossz helyzetben vagyok, és elkezdek gondolkodni azon, hogy mi lett volna, ha annak idején én nem úgy döntök. Nem azt a lányt veszem el, nem azt a munkahelyet választom, nem oda megyek szolgálni, nem ezt a pályát választom, nem oda költözök, stb. Mi lett volna, egész máshogy nézek ki az életem? Felejtsd el. Felejtsd el. Megtörtént. Megtörtént. Isten ugyanúgy szuverén úr volt a te életkörülményeid felett, akkor is, a múltban is, amikor egy a te szempontodból, vagy lehet, hogy objektív és rossz döntés hoztál, és ugyanúgy szuverén úr ma is, és ő vezetett idáig, ő tartott, ő hordozott idáig is. És azt mondja, hogy nála mindig lehet újat kezdeni. Nincs olyan elrontott élet, amit ő ne tudna összerakni. Ő ennek a mestere. Ne a múlton elmélkedjetek. Van is erre egy ige, ugye? Ne a múltban merengjetek. Bízzátok az Úrra. A múlt már az Úré. Mi lett volna, ha ez az egyik nagy kísértésünk, ami már megtörtént. A másik nagy kísértés pedig, mi lesz akkor, ha? Na, ebben is nagy mesterek vagyunk. Elképzeljük a jövőt, és utána elkezdünk aggódni miatta. Jézus azt mondja, hogy minden napnak elég a maga baja, elég az a teher, amit a mai napról rád, a hónapot bíz rám, ezzel téged akarlak védeni, mert tudom a teherbírásod határait, ismerlek téged, bízd a jövőt rám. Mi lesz akkor, ha bízd az Úrra? Valaki egyszer így mondta, nem ha van, hanem ma van. Nem ha van, hanem ma van. Nekünk ma kell megragadnunk az Úrat. Ma kell megragadnunk a keresztet. Ma kell belekapaszkodnunk Istenbe, és várni azt, hogy átsegítsen azokon a nehézségeken, amikkel ma küzdünk. És mi a harmadik dolog, amivel Isten helyre teszi Illést, és kihozza őt ebből a depresszióból, feladatot ad neki. Ez mit jelent? Mit jelent, hogy feladatot ad neki? Ezzel mit üzen Illésnek?
Fontos, hasznos.
Fontos vagy nekem, Illés. Fontos vagy nekem, Illés. Nem egy semmire kelő, hasztalan szolgám vagy, aki csúnyán elbukott, és most már végeztünk egymással, és jobb, ha valami más feladatot, más hivatást keresel magadnak, mert nagyon csalódtam benned. Nem. Isten továbbra is elkötelezett Illés mellett, és azt mondja, hogy Illés, én továbbra is használni akarlak téged. Fontos vagy nekem. Hasznos vagy számomra. Szükségem van rád. És bizony mi számunkra is ez a mi fontosságérzetünk, a mi értékünk egyik legfontosabb alapja, hogy küldetésünk van. Isten nem arra váltott meg minket, hogy a karosszékbe hátradőlve, a lábunkat lóbálva valahogy kihúzzuk ezt a néhány tíz évet itt a Földön, és irány a mennyország. Nem, azt mondta Isten, hogy én azért váltottam téged, mert egy küldetést akarok rád bízni. Feladatod van, számítok rád, fontos vagy nekem. Szereped van az én országom építésében. De a mi identitásunk, a mi értékünk, ami fontosságérzetünk legfontosabb alapja, az nem a feladatunk, ez is nagyon fontos, hanem a státusunk. Így van. A státusunk, az új identitásunk, amit Jézus Krisztusban nyertünk, hogy az Atya szeretett gyermekei vagyunk. Hogy az Atya, amikor ránéz, azt mondja, hogy te vagy az én szerelmes fiam és lányom, akiben gyönyörködöm. És aki ezt megérti, aki ezt a szeretetet megérti, annak az öröme, a békessége, a boldogsága helyre fog állni, és az önértékelése, az én képe is. Ki az, akivel a legtöbbet beszélgetsz? Beugratós kérdés. Kivel szoktunk a legtöbbet beszélgetni? Magunkkal. Ugye, egy folyamatos belső párbeszéd zajlik. bennünk, ugye? Na, ez az, ugye, azt látod, amit hiszel, vagy azt hiszel, amit látsz. Amikor azt mondod, de hülye vagyok, hogy lehettem ilyen hülye? Én lúzer. Ugye? Akkor te fölülírod Istennek a rólad alkotott véleményét, a rólad alkotott képét, és elkezded prédikálni magadnak a hazugságot. Ugye? És ez az, ami egyre mélyebbre visz. Ezért kell betöltekeznünk az igazsággal, és meg kell tanulnunk a saját szívünknek az igazságot prédikálni. Mert azt mondja Jézus, hogy az igazság szabadokká tesz. Az igazság fog helyreállítani, meggyógyítani, és szabaddá tenni titeket. Tehát, hadd zárjam ezzel a kérdéssel, kedves testvérem, testvérnőm, azt látod-e, amit hiszel, vagy azt hiszed, amit látsz? Ezen áll vagy bukik minden. Imádkozunk. Mennyi édesatyánk, taníts, kérünk a te igazságodra. Köszönjük, hogy ez az egész nap erről szólhat, hogy feltöltekezhetünk, felfegyverkezhetünk a te igazságoddal. És segíts, taníts bennünket arra is, hogy ezt az igazságot tudjuk prédikálni a mi szívünknek. Minden ennek látszólag ellentmondó külső körülmény, vagy belső körülmény ellenére is, Urunk, hadd tudjuk megtanulni azt, látni, amit hiszünk. Kérünk, Atyánk, hogy segíts ebben Jézus Krisztusért, a te dicsőségedre. Amen.